az ötös. Öt világkép, öt kérdezési stílus, öt személyiség, öt ismerős. A ma délelőtti beszélgetőtárs.
Varholik Zoltán. Tartalmas délelőtöt kívánok a csütörtöki ötös hallgatóinak. A mai első órára ígérhetek egy nagyszerű orgánumot, egy muzsikus családot, de közben sütünk, főzünk, futunk, zenés utipodgyászunkkal pedig bejárjuk szinte az egész világot. És akivel mindezt ígérhetem, első óránk fővendége, Cser Krisztián operaénekes. Szervusz Krisztián, szép jó délelőtöt kívánok.
Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat.
Megvolt-e már a mai fagylalt adag? Mert úgy tudom, hogy ez speciálisan, főleg a nyára koncentrálódik, évközben azért óvni kell a torkot.
Hát igen, nyáron is azért, hogyha énekelni kell, mondjuk pár napon belül, akkor inkább esténként fagyizok, hogyha kitűzöm magamnak, hogy most nem éneklek két hétig, mert pihenek, akkor éjjel-nappal bármikor. Akkor nincs ilyen kikötés.
És egyébként emellett a futás, mert hogy futás közben, ha például itt a Margit-szigeti futókörödet teljesíted, hát azért bizony olykor a levegővétel, vagy mondjuk egy jó kis dunsztos időben, vagy párás időben, hát nem mindegy, hogy a hangszálakat mi éri.
Hát a futást azt egyre inkább magasabb fokozatba kapcsoltam, tehát ez próbálom azt is úgy irányítani, hogy most kifigyeltem, hogy gyakorlás az jobb futás előtt, és akkor utána elmegyek futni. De amikor például két nappal ezelőtt úgy mentem, hogy futás előtt is énekeltem, és futás után is, és utána a lévő szakasz is nagyon hasznos volt, akkor éppen kigyakoroltam egy frázist, egy nagyon nehéz frázist, és szerintem már megőrültek otthon, mert 30-szor elénekeltem.
Egy basszus azért óvja is a hangját, bár tulajdonképpen vannak olyan nagy elődök, akik mit sem törődve azzal, hogy a hangszáloknak milyen óvóápoló szerepe kell, hogy legyen, többek között Gregor József, aki aztán a cseresznye paprikákat dunsztos üvegekkel fogyasztotta.
Hát én is megszerettem a csípőset így az évek alatt. Hát nem mondom, hogy a Jócska miatt, de a családban is azért sokan szeretik az erőset, a csípőset, hát anyukám nagyon, öcsém is nagyon szereti, ők úgy is főznek, és valahogy én is picit ráálltam. Persze én próbálom azért az ízeket megtartani, mert én azt nem szeretem, amikor nem érzem már az ízét, de tény, hogy többször megkérdezték a lányaim, hogy akkor miért raksz bele ennyit, hogyha folyik a könnyed, a nyálad is, meg az orrodat kell fújni, tehát hogy azért az ember változik így az évek során, én úgy gondolom, hogy vannak bizonyos dolgok, amiket régen nem csináltam, most csinálok. Nem azért, mert mondjuk nem érdekel a hangszalagom, hanem mert nem akarom megvonni magamtól ezeket a gasztronómiai élvezeteket, tehát hogy ezt is így tanulni kell szerintem, vagy lehet ezt a kultúrát, az étkezés kultúráját, vagy az ízeknek a harmóniáját, világát, és ebbe is egyre jobban így bele megyek. A hangszalagomra vigyázok, de ez valahogy az énekléssel próbálom összhangba. Nyilván, hogyha fellépésem van aznap, azért nem eszem magam tele csípős paprikával, tehát vannak ilyen racionális döntések, de maga így a csípőstől való úgymond félelem az már úgy eltűnt az életemből.
Hát ha már Gregor Józsefet említettük, ő a szegedi zenei élet meghatározó személyisége volt. A ti családotok is szegedi gyökerekkel rendelkezik, így aztán adta magát, hogy a te szárásztródat, egy legendás szárásztrónak, Gregor Józsefnek mutasd meg. Remegette akkor a térded, amikor 21 néhány évesen elővezetted szárásztró áriáját?
Hát lehet, hogy még nem voltam 21 néhány, csak 19, de végülis a lényege nem változtat. Szerencsére Jóskával így gyerekkorunk óta legalábbis látó viszonyban voltunk, tehát ismertük őt édesapám révén, meg a anyukám is a feleségével jó baráti kapcsolatot ápolt, tehát így a családok között volt már egyfajta viszony, tehát azzal együtt, hogy ő számomra egy nagy idol, vagy hát egy hang, egy gyereket is megfogó személyiség volt. Nagyon közvetlen volt, de hát ezt mindenki tudja, aki ismerte valamennyire. És ez a plusz családi kötelékkel így, hát azért volt egy ilyen atyáskodó, vagy hogy mondjam, egy másképp figyelő attitűdje felém. És azért nem is féltem annyira ettől a meghallgatástól, hiszen nagyon barátian állt hozzá, és ő azt mondta, hogy nagyon hülye vagyok a tanításhoz, de hogy csak vigyázzak arra, hogy az év, a basszusoknak az szokott lenni a hibája, hogy nem várják meg, míg az évgyűrűk a hangszalagra rá kerüljenek, tehát magyarul azt jelenti, hogy túl fiatalon kezdenek mondjuk olyan szerepeket énekelni, amint nem kéne még, és akkor hát én akkor ugye még a fizikussággal kacérkodtam, hát most nem emlékszem, lehet, hogy akkor már éppen a fizikus szakra jártam, vagy érettségi után voltam, de hogy abszolút barátian fogadta ezt, és támogatott, hogy egy tehetséges, szép hangom van, szép fiatal basszus hangod van, itt mondta, de hogy nyugodtan csinálom a fizikát is, meg amit szeretnék. Abszolút támogató volt, és ilyen szempontból nem remektem.
Hát az évgyűrűket emlegette Gregor József, és mennyire korkérdés egy basszusnál, hogy hány éves, milyen szerepeket kap, mert nem lehettek túlságosan hiúak, hiszen sokszor olyan szerepeket kaptok, és olyan szerepekről gondoskodnak maguk a szerzők, ők is, hogy sokszor saját nagyapátokat is elénekelhetnétek, idős papokat, vagy királyokat, például az Aida királyát, és lehetsz például akár Komlós Ildikónak is az édesatyja.
Hát igen, az vannak ilyen érdekességek. Végülis a szerencsénk is egyben, ami a nehézség is, hogy nagyon sokféle szerep van, amit mondjuk így, hát basszus bariton, bassz bariton, ez a úgymond mélyebb hangfa énekelhet. Tehát vannak az egymondatos szerepektől a címszerepekig, középszerep, tehát nagyon sokféle szerep van, és ezt igazából, ha mázli van az embernek, és a pályáját jól tudja beosztani, meg nagyon jó felkérései vannak, akkor végül is a megfelelő időben tudja megfelelő szerepeket énekelni, és ez igazából egy egyénfüggő. Tehát most nem lehet ezt mondani, hogy valaki 20 évesen valamilyen, akkor a másik is ugyanolyan. Erről az élő példa az extrém Kovács Kolos, aki ugye 22 éves korában debütált Fülöpként, tehát hogy vannak ilyen nagyon extrém szélsőséges példák. Hát van, akinek később érik a hangja, tehát ugye a hangfelfutás, vagy a technikai, vagy a fizikai, a lelki érettségéről nem is beszél, ami még pluszban van, az mindenkit máshogy ér.
Az, hogy te az öltöző tükörben azt látod, hogy megint 10-15 évet kell, vagy 20 évet kell rápakolnod magadra, és fogynak a festékek, ez azért nem okoz benne depressziót? Hát azért itt 41-2 évesen...
Nem is tudom, melyik énekes mondta, hogy addig jó, amíg öregíteni kell, és nem foly fiatalítani. Tehát, hogy ez a hálásabb. Egy jó kis utazás, tehát arra a 3-4 órára, amíg az ember átvedlik, szinte még jó poén is, tehát az ember megnézi, hogy hogy fogok én kinézni 30 év múlva, vagy a figurába belehelyezkedni. Hát egyszer volt alkalmam a 90-valány éves Kossuthot alakítani, Fischer Ivánnak a Vörös Tehén című operájában, és az egy gyakorlatilag egy ária, és a bírósági tárgyalásra kellett bejönnöm Kossuthként, és Asher Tamás rendezte, és iszonyatosan sokat például tanultam azon egy kis szerepen, hogy addig nem hagyott békén, amíg nem jöttem úgy be, mint egy 90 éves. És ez annyira jó sikerült, hogy a saját anyám nem én ismert föl.
Egyébként le is kell lassítani nagyon sok szerepetben a mozgást, Ötvös Péter kortárs operájában is nem olyan régen, néhány évvel ezelőtt egy idős papot játszottál, és kifejezetten nehezedre esett a járás.
Hát igen, és ezen kell dolgozni, meg hát igen, ez a legnehezebb, nem is az a hiúsági kérdés, hogy hogy nézek ki, hát az mondom, az inkább egy vicces kihívás.
Tavaly április 7-én kicsit korábban kellett itt kelni Magyarországon, hogy téged hallhassunk Amerikában, a Carnegie Hallban énekelted a Kékszakálú Herceg várának címszerepét, a Fesztivál Zenekar és Komlós Ildikó társaságában, és ott akkor azon a hajnalon én belegondoltam abba, hogy mit is élhetsz te át, mert hogy azért az nagy út volt, hogy egy fizikai labor magányát feladva, hirtelenjében ott találd magad egy amerikai centrum legnagyobb és legvágyottabb hangversenytermében, hát bizony egy érett művésznél is azért remeg a nadrág szár.
Hát csak annyi kiegészítést tennék, hogy ez nem hirtelen volt, hanem eltelt közben mondjuk 20 év, vagy mondjuk 15, meg hát persze sok munka.
De mind a mai napig azért, ha nézőként ülsz be, akkor a zsőjében számodra sokszor hihetetlen, hogy te ott lépsz fel minden este a színpadon?
Abszolút így van. Tehát ez, én nagyon jól külön tudom választani, persze. Néha látom, hogy valami nem úgy sikerül egy színpadi változásnak, akkor elkezdek izgulni a kollégákért, hogy jaj, meg hogy ne vegyék észre a többiek, de én láttam, hogy a függöny bemozog, meg hogy ott valaki nem ért ki, vagy nem ért be. Tehát a színházi ember szerintem nem tudja magát teljesen kikapcsolni, de más szempontból, meg az operaházban is ott ülök, és akkor tényleg lenyűgöző, hogy ott lehetek. De visszatérve a Carnegie-hoz, hát az egy nagy koncertturné utolsó állomása volt, tehát volt alkalmunk megszokni ezt a úgymond csillogást, vagy így ezt a nagyon magas polcra tételt, illetve két évvel azelőtt is volt egy turnénk a fesztiválzenekarral, meg még egy évvel azelőtt, igaz az a varázsfúvola volt, de azért így hát megtanultam, vagy megéreztem ennek a légkörét, hogy milyen egy ilyen világhírű koncertteremben énekelni, mert például volt alkalom az amsterdami koncertgebauba énekelni, vagy a Royal Philharmoniába a Londonban. Tehát ezek olyan milliójű helyek, hogy az ember itt tényleg letaglózódik, és én is ettől tartottam, amit mondta, hogy kondicionál magam, hogy ne izguljam túl a Carnegie-hol, de azt kell mondjam, hogy szerintem elég nyugodt voltam, szóval nem éreztem olyan drukkot, hogy ez mondjuk a teljesítményem rovására ment volna.
Lehet, hogy egy hazai helyszín és mondjuk kisebb közegek, akár mondjuk egy oratórium éneklés egy templomban, vagy egy dalest, az talán éppen a hazai közönség okán, hogy téged ismernek, és tudnak mihez mérni, esetleg nagyobb feszültséget, vagy nagyobb izgalmat okoz egy-egy koncert előtt.
Hát abszolút. Ami a Carnegie Hallban is volt, hát úgy mentem ki, hogy így tud se ismer senki. Igaz, hogy élőbe közvetette a rádiót, tehát azért tudtam, hogy egy csomó rajongó, meg hát a családtagjaim is fennmaradtak, és hallgattak. Úgyhogy azért az a fajta izgalom megvolt, hogy most hallanak itthon is, de annyira magával ragadó az a hely, az atmoszférája, meg a patinája annak a teremnek, hogy ezt az izgalmi részt, ezt elfette, inkább a lenyűgöző csodálat volt. Az a fajta inspiráció, amit végül is elsősorban a Komlós Ildikó, akkor Fischer Iván és a BFZ adott, hogy hozzájuk föl kell nőni, és hát itt vagyunk, akkor ezt együtt kell csinálni.
Vendégünk ebben a fél órában Cser Krisztián operaénekes. Amikor diákkorodban még a fizikusság vonzott és a fotoszintézisek világa, akkor reményeidben már ott volt, hogy itt a szűk laboratóriumi közegnél azért nagyobb nyilvánosság előtt éled majd a hivatásodat. Mekkora kontraszt volt az életminőségben?
Az csak így később jött, hogy kitágul a világ mondjuk így fizikailag, tehát hogy a kis laborból a nagy koncerttermek, de mindig lépésről lépésre haladtam. Persze, amikor már az éneklés mondjuk jobban tehát az éneklés felé ment el a mérleg nyelve, hogy dőlt el a kérdés egyre inkább, akkor már jobban benne volt ez.
Álmodsz még a fizikai laboratóriummal?
Hát ez csak ilyen nagyon, nagyon haloványan. Nem is álmodom, hanem hát mondjuk így az elmúlt időszakban, hogy a 3 hónapig ugye nem léphettem fel, akkor elgondolkoztam, hogy azért most ha valami idézőjelben hasznosabb munkát végeznék, egy laborba dolgoznék, mondjuk a vírus ellenes vakcinát kutatnám, ez persze ilyen nagyon, nagyon ilyen idealisztikus dolog, mert én a fotoszintézis kutattam, de hát mégis azt érezném, hogy így még hasznosabb lennék a társadalomnak, hasznosabb tagja, mint hogy otthon malmozok, amiről persze senki nem tehet, de hát ez most egy kicsit így azért bekattant az agyamba, hogy talán fizikusként akkor lehetne valamit csinálni.
Lehet-e összevetni egyébként a két hivatást?
Lehet, hogy vannak olyan alkotó emberek, akik mind a két agyféltegüket akarják használni, és akkor ahogyha nagyon elmegy az egyik irányba, a reál vonal, akkor azt érezzük, hogy akkor valamit ellenpontozni kell a másik agyféltekével, és akkor így kiegyenlítődik, hogy azt a részünket is használjuk, ami mondjuk egy fizikában nem, vagy matematikában nem. Tehát, hogy ez lehet, hogy először mindenkinek örömből indul a zenélés, vagy akár családi vonatkozásban ból indulva, mint nálam, vagy egyszerű művészet iránti érdeklődés, vagy szeretet, zeneszeretet, hát, vagy egy egy idól, akit nagyon szeret, hallgatja, és akkor bekattan az agyába, hogy akkor neki is ezt kell csinálni. És közben persze a tudomány az megy, meg hát az volt az elsődleges érdeklődés, de az így mellé kerül. Aztán lehet, hogy átveszi az uralmat, ahogy ez a melléket ábrákon látszik.
A gyerekkori idolok azért nálad is megvoltak, és nem teljesen egyértelmű volt az sem, hogy a zenén belül, a klasszikus zenén belül maradsz, mint a családtagok. Hát itt vannak operaénekesek, zeneszerző, karmester, képzőművész. Nálad viszont kezdetben megvolt a rajongás, a popzene, a rockzene iránt, a Beatles, az Omega, az Illés. Játszottátok például a Nem szól rám a házmester című dalt, és gitároztad, énekelted. Hogy adódott az, hogy mégis te is követed a családi tradíciót? Tulajdonképpen ebbe bele kellett születni, és automatikusan adódott is?
Szerintem igen. Tehát azért, hogy mondják, ezt intravénásan kaptuk a klasszikus zenei nevelést, meg hát még mélyebbről genetikusan, tehát fehérje szinten. A kamaszkori kilengés, hát az se kilengés, mert azok is nagyon jó zenék, tehát ez abszolút nem minősítés, hanem ez egy kirándulás volt, nyilván egy kamaszkori blázadás is, vagy egy ilyen, az is egy csapatba verődés, és akkor csináljunk együtt valamit. Voltak saját számok is, de azt inkább hagyjuk. Én azt csak hobbinak tekintettem, tehát azok ilyen, inkább ilyen vidám kirándulások voltak, ilyen hétvégi próbákkal és egy-egy fellépést. Én abban nem gondoltam azt, hogy abból bármi további lépést szándékoznék arra felett tenni, illetve hát a 16 éves koromban már bekerültem a Bartók kórusba Szegeden, és akkor ott már nyilván madrigálokat, motettákat énekeltünk, meg persze a magyar zeneszerzők műveit, úgyhogy az alaprepertoárt, ami így a kórusidolomnak a gerincét adja. Szóval nekem igazából tényleg csak hobbi volt ez a bicenél is.
A ti családotokban ott van egy fantasztikus énekes, Cser Tímea, aki tavaly lett volna 100 esztendős. A nagymamád ott volt a pályád indulásakor?
Igen, meghallgatott. Aztán akkor talán apukám kísért zongorán, vagy lehet, hogy az öcsém, de szerintem mindenki ott volt. Sőt, a diplomámon is ott volt. A diplomahangverseny, ez még az első, az a Szegedin. Ott Ádám kísért zongorán, meg csembalon, vagy hát volt egy ilyen barokk nárja és vivádiárja, ahol ő kontinózott. Úgyhogy igen, meghallgatott, és nagyon biztatott az éneklésre.
Elég hosszú és szép tartalmas életet élt, 96 évig volt igen közöttünk, tehát tulajdonképpen minden nagy főbb szerepetben láthatott. Volt kritikája, tehát kritikusan szemlélte, vagy pedig az unoka iránti elfogultsággal azért földicsért téged?
Volt kritikai megállapítása, meg segítő szándékkal abszolút jött. Hát azért egy idő után már nem tudott a koránál fogva eljönni előadásokra, meg mondjuk szerintem érthető módon is, aki ebbe a világba él, lehet, hogy egy idő után azért nem mindenre jön el, tehát koncertekre azért jött, de operával nem nagyon ritkán tudott már eljönni, mert amikor én igazán elkezdtem már énekelni a nagyobb szerepeket, ő akkor már nem annyira mozdult ki. De mondjuk rádióban mindig meghallgatott, vagy fölhívott. Azt hiszem, hogy a nagymai büszkeség az erősebb volt, mint az énektanári kritikai hozzászólás.
És az opera, az téged Budapesten, vagy pedig ott Szegeden ért, mint főélmény? Hát Szeged is nagyon híres az opera játszásáról, ha Gregor Józsefet említettük, de hát még a Vasszi Viktor féle korszaknak a végébe is talán már bele tudtál gyerek fejjel egy kicsit még
hát igen, voltak élményeim, egy-két premiéren voltunk édesapámmal. Persze pont én a West Side Story-ra emlékszem, mint ilyen nagy élményre, de aztán meg érettségi környékén bekerültem egy-két produkcióba az opera kórusába, és akkor például ott volt alkalom a Kovalik Balázsral együtt dolgozni, aki később a tanárom volt ezen akadémián, és például én szerencsés résztvevője lettem a Turandot előadásának, annak a híres Turandotnak, amit 96-ban talán akkor mutatta be. Én ott voltam a kórusban. Tehát, hogy a megszületéstől kezdve ott voltam, vagy például a Mephisto fele az is egy többször kicsit átdolgozott rendezése, de azért nagyon sokáig, talán még most is játsszák.
És többek között azzal a Brecz Gáborral, akivel aztán utána a Don Giovanniban egymás szerepeit is énekeltétek tulajdonképpen pár napnyi különbséggel.
Igen. Hát Gábor az nagyon-nagyon jó volt, az meg nagyon vicces volt, hogy megálmodtam, hogy együtt énekeljük, hogy ő a Don Giovanni leperelő, és mondtam neki, hogy azt álmodtam, és akkor jövő évadban meg valósult, tehát vannak ilyen érdekes Szegeden ott ezeken nevelkedtem, hogy a részese is voltam egy produkció létrejöttében, úgyhogy ez adta így az opera iránti szeretetet.
Nagyon csonka ez az esztendő, szinte még el sem kezdődött, és már júliust írunk. A tavalyi éved viszont nagyon sűrű volt, és nem csak budapesti helyszínekkel, de hát itt azért volt Párizs, Luxemburg, volt Németország, Mexikó, sok-sok helyszínt hozott, és mi most számodra fontos, minél több jelet hagyni a világban, vagy pedig ez most így alakul, hogy hát viszonylag talán egy kicsit kevesebbet láthatunk idehaza?
Mindig a feladat dönti el, hogy merre megy az ember, meg nyilván minden énekes szereti magát megmutatni külföldön is. Pont amit pár perccel ezelőtt beszéltünk, hogy az ismeretlen terepen az ember kevésbé izgul, mondjuk, vagy új közönségeket hódít meg, és mondjuk egy teljesen más világban, ami Mexikóban volt, hát ott odavinni mondjuk Wagnert, azért ez egy elég extrém dolog. Hát nekünk kellett megmutatni, hogy milyen Wagner, nem játszottak még Wagnert. Én is a Németországban tanultak alapján kicsit húztuk a többieket is, aki nem egészen tudta a stílus, de hát szerintem nagyon nagy élmény volt. Tehát, hogy itt ezeknek ilyen missziós vetületei is vannak, hogy az ember igenis Mexikóval énekli a Rajnakincsét, vagy mondjuk Kijevben énekelt a Kékszakállót, vagy tényleg Kínában is a Kékszakállót, tehát hogy hát ismerik meg a mi zenénket is, vagy az európai zenét, vagy Wagnert, tehát hogy ezek ilyen missziós feladatok is.
Folytatjuk hamarosan pár perc múlva a beszélgetést a hírek után a csütörtöki ötösben. Most már elárulhatom, hogy Krisztián mellé érkezik az öcs, Cser Ádám zeneszerző, karmester. Néhány perc múlva tehát akkor folytatjuk már így hármasban a csütörtöki ötöst.
Az ötös. Öt világkép, öt kérdezési stílus, öt személyiség, öt ismerős.